Áldás békességet, jó estét kívánok mindenkinek! Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Református templomban, ezen a kiállítás megnyitón, illetve a Sapszón Ferenc kórusnak a koncertjén. A Reformáció 500. évfordulója alkalmából egyházmegyénk, az Északpesti Egyházmegye is készített egy kiállítást. Ennek az anyaga jár igazából körbe most. Hétről hétre másik gyülekezetben lehet megtekinteni. Így érkezett meg hozzánk is ide Budaörsre tegnap, és állítottuk fel ennek a kiállításnak az anyagát. Ezt lehet majd megtekinteni a megnyitó után. De mielőtt megtekintenénk magát a kiállítást, azelőtt én szeretném nagyon sok szeretettel köszönteni itt közöttünk dr. Horváth Erzsébetet, aki egyháztörténész, református lelkipásztor, és akit arra kértünk, hogy itt ezen a kiállítás megnyitón beszéljen nekünk egy picit a reformációról, reformáció koráról, hatásáról, úgy, hogy közben ezt a kiállítást is bemutatja nekünk. Átadom a szót most, és fogadjuk szeretettel és figyelemmel őt.
Áldás békességet, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon jó nekünk, hogy megérhettük, hogy a reformációnak 500. évfordulóját együtt ünnepelhetjük, és együtt lehetünk hálát adva, hogy 500 évvel ezelőtt elindulhatott az akkori egyháznak a megújulása. Mi kellett a reformációhoz? Miért volt rá szükség? Fiatalabbak is valamit tudnak, hogy voltak bűnbocsátó cédulák, és ezért is kellhetett, hogy elinduljon a reformáció, mert a bűnbocsátó cédulák azt mondták, hogy elég megvenni bizonyos összegért egy-egy adott bűnnek a bocsánatát, nem kell elmenni gyónni, nem kell érte semmit megtenni, semmilyen következménnyel nem jár, és hadd mondjam a testvéreknek, hogy ugye az is előfordult, hogy nem akármilyen bűnbocsátó cédulák voltak, hanem ezzel a megigazulást is megvehették, ezzel valaki megvehette már az ősének azt a jogot is, hogy ne az örök kárhozatra jusson, hanem a bűnbocsátó cédulával kiváltotta az 50 évvel azelőtt meghaltnak a úgymond életét az örök halálból, és üdvözülhetett volna ezzel a cédulával. Luther Márton ezt megtudta Wittenbergben, és önálluk nem volt bűnbocsátó cédula. Bölcs Frigyes, mint hogy a neve is mondja, Bölcs Frigyes nem engedte, hogy oda bárki is bemenjen, és bűnbocsátó cédulákat árusítson, de Lutherhoz ment valaki gyónni, és Luther mondta, ő ugye ágostor rendi szerzetes volt Wittenbergben, és amikor gyont valaki nála, Luther mondta, hogy mit kell majd ezért tennie, mert meg volt, hogy milyen bűne volt, és hogy nem tudom én, hogy hány szűzmáriát mondjon el, vagy hiszek egyet, és az illető azt mondta, hogy ő neki már ezt nem kell megtenni, mert itt van a papír róla, hogy ő föl van mentve. Luther ekkor írja meg a 95 tételét, amely ott volt Wittenberg templomának az ajtajánál. El kell mondanom, hogy előtte 97 tétel is volt, mert sokan vitatják, hogy volt-e a 95 tétel. Diákjaimnak is mondtam, volt, mert két héten belül a környező településeket bejárta. Nagyon szomorú, hogy vannak olyan nézetek, és most is tetszenek olyat olvasni, akár nyomtatott újságban, akár interneten, akik azt mondják, hogy nem volt 95 tétel. Volt, sőt, Zwinglinél 63 tétel volt. Zwingli Ulrichot ne tessék elfelejteni, Lutheri 1517, Zwingli 1523-ban, Zürich városában adja ki az ő 63 tételét, mert ott is vitatkoznak a reformáció miatt. 1521-ben indul el Zürichben a reformáció. Zwingli Ulrich lesz, aki elkezdi, ő is katolikus pap volt természetesen, és ő lesz az, aki fölismeri Istennek igéjét, és az Isten igéje alapján prédikál. Ott is búcsújáró hely volt, Mária Eisiedelnben volt, Zwingli Zürich előtt, és kiderül, hogy viszik oda Máriának a különböző dolgokat, és azt hiszik, hogy ezért bűnbocsánatot kapnak. És Zwingli is ekkor gondolkodik el, hogy ilyen nincsen. Tehát testvérek, alkalmas hely, alkalmas idő. Alkalmas helyek vannak, alkalmas idő és alkalmas emberek. 1536 Calvin, alkalmas hely, idő, hely Genf. Alkalmas volt a hely, idő, ember, előtte ott már 1534-től nincs mise. Két szín alatt adnak úrvacsorát, ott van Fárel Vilmos. 35-ben megírja Calvin az institúciót, úgymond kis institúciót, 36-ban pedig kiadják. Nem akar ő Genfbe maradni, de Fárel Vilmos azt mondja, hogy ott kell maradnia, mert amúgy átokkal sújtja. Testvérek, 15 percem van, ezért nem hoztam el azt a szöveget, mert megvan magyarul, hogy mit mond Fárel Vilmos Calvinnak. Szó szerint, átok legyen rajtad, ha elmegy innen. Calvin azt mondja, el kell mennie, mert el kell rendezni a dolgait, de jó másfél hónap múlva visszamegy Genfbe. És mit hoz ez a reformáció? El kell mondanom, a reformátoroknak sem hoz könnyű életet, hanem harcot. Luthernek is Wormsi birodalmi gyűlésen meg kell jelennie, birodalmi átok, pápai átok sújtja. Zwingli Ulrichnak ugyan Zürich városa elfogadja a reformációt, és kantonokban élnek a svájciak, tehát nincs gondja, de a katolikus kantonokkal meg kell harcolnia, Bern városa elfelejt elmenni az ütközetbe, és 1531-ben Zwingli Ulrich meghal a harcban, úgy, hogy fölnégyelik, majd pedig a fölnégyelt testét elégetik. Calvinnak egyszerűbb azért az élete, tisztességesen tud meghalni, de Genf városa elüldözi a városból. És amikor gond van, baj van, mert válaszolni kell levelekre, Calvinhoz fordulnak, és szó szerint könyörögve kérik, és hívják vissza, és megint ki az, aki odaszól Calvinnak, és azt mondja, hogy vissza kell menned, Fárel Vilmos. És visszamegy, és haláláig 1564-ig ott van. Mit hoz a reformáció? Tudjuk a négy szólát, meg hozzá az ötödiket. Legfontosabb, hogy egyedül a Szentírás. A Szentírás adja meg mind a hitünkre, mind az életünkre nézve azt, hogy mit kell tennünk és hogyan kell élnünk. Nagyon fontos volt a Szentírásnak a első helyre való helyezése. És a Szentírás után ott van, hogy egyedül Krisztus. Krisztusért, az ő kereszt haláláért, a mi Urunk Istenünk kegyelemből adja nekünk azt, hogy megigazultak vagyunk. Hogy nem kell a mi bűneinkért elmenni, akár bűnbocsátó cédulát venni, nem kell gyónni, nem kell érte különböző dolgokat megtenni, hanem egyedül el kell fogadnunk Jézus Krisztusnak a kereszt halálát. Hogy ő meghalt mindannyiunkért. És ez a kereszt halál egyszeri és tökéletes. Hogy nem kell még egyszer senkinek meghalnia. De el kell fogadnunk szeretettel, alázattal, szelídséggel. És Calvin hozzáteszi, amit mi reformátusok örömmel vállalunk, hogy egyedül isteni a dicsőség. Hogy egyedül neki kell mindezekért, az ajándékokért hálát adni, és hozzá tudjuk tenni, hogy egész életünkkel, úgy, ahogy vagyunk. Mindennel, ha nehezen járunk, lassabban beszélünk, az egész életünkkel, ahogy vagyunk kell, hálát adnunk a mindenható Istennek, és őt dicsérni, és dicsőíteni. Örömmel láttam, hogy fiatalabbak is vannak itt. A család így ad hálát. A gyerekekkel, akiknek van családjuk, megteheti. Én sajnos nem mentem férjhez, ezt hozzáteszem, nem beszélnék erről hosszabban, de olyan időben voltam teológus, amikor ha nem mentünk férjhez a teológus éveink alatt, akkor már kicsit nehezebb volt. Visszatérve, mit adott? Adta a Solideo Glóriát, hogy neki adjunk dicsőséget. Adta számunkra azt, és mindig a családomban is, és így nőhettem föl, hogy küldetéstudatunk van. Testvérek, mindenkor ezt mondom, hogy magyar református keresztény vagyok. Magyar református. Hogy nekem itt adatott meg, nekünk itt adatott meg, akár Budaörsön, vagy bárhol, magyarként, reformátusként helytállni, és valóban szolgálni azokkal az ajándékokkal, amelyeket a mindenható Isten adott. Mit adott még a reformációban? A reformációban természetes adta a kultúrát, adta azt, hogy a mindjárt ott volt templom és az iskola, ismerjük jól a Reményik verset. De már akkor nálunk 1531-36-38, Pápa Sáros Patak Debrecen, ferences rendiek kezdik a reformációt. Ferences rendiek azonnal elindítják az iskolát is. Adja magával és hozza magával a reformáció, hogy ott van az anyanyelv, anyanyelven hirdetni nem csak Isten igéjét, hanem anyanyelven tanítani, és természetesen ebben a szellemben, a reformáció szellemében nevelni az ifjúságot. Így van, Luther is Magdeburgba lesz, Zwingli, aki rövid ideig él, már 1525-ben Zürich városában a Profecei nevű iskolát megnyitja. És Genfben természetes, 1559-ben lesz akadémia. Testvérek, a város 7 év alatt nem tudta összeszedni a pénzt, 1552-ben eldöntik, hogy kell, hogy legyen akadémia, telek megvan, csak nincs pénz. 1558-ban Calvin maga megy el szó szerint koldulni házról házra, és összegyűjti az iskolára való pénzt, és így épül meg az iskola. Ő állítja össze a tananyagot is, és rengetegen mennek oda tanulni, még John Knox is, skócia reformátora, elmegy egy rövid időre, hogy Genf városában tanuljon. Mit adott még a reformáció? Természetesen, amit mondtam, ad egy bizonyos szabadságot, Isten előtti megállást, és ad tudatot, hogy igenis nekünk, amint mondottam már, küldetéstudatunk van, szükségünk van, szükség van ránk azokkal az ajándékokkal, amelyet a mi Urunk Istenünktől kaptunk, gazdaságban mit adott. Genf városáról mit tudunk? Jönnek a hugenották Franciaországból. Óragyártás. Ők kezdik el a nagy órákat, de kis órákat is gyártanak. Az emberek időbe tudnak munkára menni. A munkáltatónak is jó, mindenkinek jó, hogy időben tudnak kezdeni, időbe befejezni. Megvan az oktatás, mindenkinek kell tanulni. Ott vannak a négy tisztség. Lelkész, tanító, presbiter, diakonus. Mindenki fontos. Presbiter? Meg kell néznie, hogy el kell menni adott családokhoz, végig kell látogatnia negyedévenként, be kell számolnia, rend van-e a családban, járnak-e templomba, gyerekek járnak-e iskolába, segítség kell, gond van, valaki beteg, akkor a gyülekezetből kimegy a diakónus és segít. Ha gond van anyagilag, akkor összegyűl a tanács és segítenek anyagilag is. Kamatrendszer. Összekapcsolom a presbiterekkel. Calvin és a város vezetése adták a kölcsönt, és kamat volt 5%. De úgy, hogy ahol gond volt, a családfő megbetegedett, ott még a visszafizetéssel is megálltak, és azt mondták, hogy pár hónapig nem kell, még a kölcsönt sem visszafizetni. Ha pedig komolyabb baj volt, akkor nem kellett kamatot fizetni. És volt olyan család, ahol maga a város vállalta, hogy visszafizeti a kölcsönt, mert olyan gondba került a család. Közösség volt, ilyen közösség élt. Volt sejemgyártás, textilipar. Mi volt még könyvkiadás? Nem hoztak be papírt, vagy semmit másonnan. Ők maguk állították elő a papírt. Tehát így tessék látni, hogy egyik a másikat hozta maga után. És mindezt maga a város tudta megtermelni. Így tudtak jól élni, és ehhez hozzáteszem, hogy maga... Amikor 15. század vége, már 1600 elején vagyunk, idehaza mi Magyarországon magyarok gyűjtünk pénzt, mert amikor nincs Calvin, nincs rend, akkor nem csak a gyülekezetben történik hanyatlás, hanem a városban is. És Genf kölcsönöket kell, hogy fölvegyen, nem tudja visszafizetni, és akkor a reformáltak Európában gyűjtenek, és én ezért szerettem mindig mondani a diákjaimnak is, hogy nem csak mi magyar reformátusok kaptunk Genfből segítséget, támogatást a kommunista időszakban, hanem volt időszak, amikor mi gyűjtöttünk, és mi segítettük a genfieket. És akkor átjött hozzánk magyarokhoz, hála Istennek, a reformáció 1521-1523 törvény van, hogy akik a reformációt követik, mágia halál, hála Istennek nem hajtják végre. 1526 odavész Mohácsi csatában katolikus egyház vezetése, és egyre jobban terjed a reformáció, sztárai Mihály ekkor már délvidéken hirdeti Isten igéjét, luteránus lesz, ismerjük a sztárai gyönyörű szép énekeket, szoktuk is énekelni, végvári vitézekhez jönnek a reformált papok, és így lesz, hogy 16. század végére, ugye, több mint 90%-a a lakosságnak protestáns, luteránus 25%-ban, 75%-ban pedig református, gyorsan terjed. Iskoláink vannak, a mi lelki pásztoraink is sajnos kell, hogy börtönt szenvedjenek, megvedik, lásd, Szegedik is István, de az Istennek igéjét nem lehet gáttal megakadályozni, hogy terjedjen, és így terjedt a reformáció, és amikor lent majd tetszenek látni a kiállítást, ott lesz. Bocska István nincs rajta, de ott lesz a reformáció genfi emlékművéről egy kicsi rész. Tetszenek majd látni Calvinról, Lutherről, Zwinglivről is egy kicsit. Mi magyarjainkról egy picit, és ott van, ami nagyon jó nekünk, Bocskai István. 1604-1606 Bocskai szabadságharc, Hajduk. Hajdukat kiemeli a jobbátságból, ugyanezt tette Zwingli is. Kiemelte a jobbátságból, és harcol egyben, amikor a reformációért, és azt, hogy legyen vallásszabadságunk, tudjuk, hogy még miért harcol? A magyarság szabadságáért. Mert középen a török, másik oldalon bejön a Habsburg, és az erdélyi rész marad szabad. Szeretnénk, ha a felvidék is szabad lenne a Habsburgtól. Itt tartottunk. A reformáció együtt ment az ellenreformációval, és együtt folyt a reformáció terjedése a szabadságharcainkkal. Ezt hozta, ezt tetszenek látni, és valóban Isten csodálja, hogy még áll hazánk, és valóban hiszed-e, hogy lenne olyan, amilyen magyarság, ha nincsen Calvin? Nem hiszem. Ezt mondja, és így szól a katolikus Illyés Gyula verse, és ezzel kívánom befejezni a kiállításra szóló előadást, és kívánom, hogy Isten áldja meg a mostani együttlétet, alkalmat és az énekkart, amely örömmel és szeretettel szolgál itt a gyülekezetben. Köszönöm Isten áldásával.
Hatalmas Isten, népek közé szórva, te benned bízunk, elejétől fogva, mi olvasunk, ne oldjam tűnés újnák, törkeresve hajlítod te múltál, szólj, kötágus ír, zenj magyar ének, adj Lord.
megpróbálom a hangomat kiereszteni, mert nem akarom most átverekedni magam a mikrofonhoz. Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntjük itt a Sapszon Ferenc kórus minden egyes tagját. Sok szeretettel köszöntjük karnagyukkal, Krasznai Gáspárral együtt, és aztán a fiatal emberrel, aki itt a hátam mögött orgonál fogja kísérni, Mészáros Zsoltot is szeretettel köszöntjük. És nagyon örülünk annak, hogy eljöttek ide közénk ezen az estén, hogy még ünnepélyesebbé tegyék a kórusművek előadásával ezt a kiállítás megnyitót. Azért is nagyon örülünk, mert hogyha megnézzük lent a kiállításon a tablókat, akkor azok között van egy olyan tabló is, hogy a reformáció hatása a zenei életre. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy ez a kettő így módon összetalálkozhat most.
És hát mi is sok szeretettel köszönjük a kedves híveket, gyülekezetet, és hát úgy állítottam össze a műsorát ennek a mai estének, hogy Zsoltár feldolgozásokat fogunk előadni különböző zeneszerzők megzenésítésében, azokat a Zsoltár feldolgozásokat, amiket önök is ismernek a református énekeskönyvből, csak hát megmutatjuk, hogy ezt nagy zeneszerzők hogyan dolgozták fel. De előtte ízelítésként mindegyik Zsoltárt elénekeljük közösen a református énekeskönyvből. Így például most rögtön kezdjük a 294-es énekünkkel, Jézus vigasságom. Kezdetünk. Énekünkkel az énekeskönyvből. És legkiemelkedőbb mestere Johann Sebastian Bach volt, aki ezt az éneket a Jézus meine Freude című motettájában dolgozta fel, ennek a motettának most a nyitókoráját adjuk elő. Sebastian Bach dolgozott fel a református énekeskönyv 503. éneke. Már nyugosznak a völgyek. és ezt a korál dallamot Johann Sebastian Bach a János meg a Máté passiójában is feldolgozta. Most az eredeti német szöveggel énekeljük. Mestere Heinrich Schütz. Ő neki a harmadik zsoltárát adjuk elő, nem énekarral, hanem Zábor Gyula művész úr fogja elénekelni orgona kísérettel Schütz harmadik zsoltárát. Következik a 8. zsoltár. Zsoltárt alamot 20. század magyar zeneszerzője Farkas Ferenc dolgozta fel 4x4 vegyes karra. Következik a 23. zsoltár, az Úr én néken őriző pásztorom. Most egy 20. századi magyar zeneszerző Bárdos Lajos feldolgozásában adjuk elő. Következik a 33. Zsoltár, Noszarki Isten könyvei híve. A bicinú sorozatból adjuk el.
Oh,
ezt a zsoltát egy 18. századi magyar zeneszerző Maróti György feldolgozásában fogjuk előadni, aki azért nagyon fontos, mert Debrecenben tulajdonképpen ő honosította meg a többszalagú magyar nyelvű éneklést, és ő hozta létre a református kántust. Maróti György neve ezért nagyon fontos nem csak a magyar zenetörténetben, de a református egyháztörténetben is. Debrecenben mai napig is működik az a kántus, amit az 1730-es években létrehozott. Hát az ő feldolgozásában halljuk most a 42. zsoltárat.
Mint a szép híves hatagra, a szarvas kívánkozik, lelkem módjó hajtúramra, és hozzá
a 114. zsoltárat énekeljük, hogy Izrael kijött Egyiptomból. Fordításában, mert eredetileg ugye ez a 114. genfi zsoltár, Szenci Molnár Albert fordításában, Kodály Zoltán megzenésítésében énekeljük. közönség tetszését elnyerte a záró ének, akkor a Minta Szívhíves Patakot majd elénekeljük együtt, már úgy együtt, hogy önök éneklik magát a dallamot, mi pedig énekeljük a Maróti Györgyféle feldolgozást. És férni, és ahhoz hozzá lehet majd venni a második és a hetedik verszakot is, tehát nem csak az első, hanem a második és a hetedik verszakot is. És aztán, hogyha valaki úgy érzi, hogy szívesen énekelné majd a Maróti feldolgozást, és egyéb műveket is, akkor szeretettel várjuk az énekkar sorra. Ott hátul a hirdető táblán minden szükséges információ az énekkar, a Saxon Ferenc kórus próbáival kapcsolatban megtalálható, elérhetőség, és szeretettel várjuk soraink közé azokat, akik úgy érzik, hogy kedvünk van. Egyébként a kottavásási készség nem feltétel, tehát kottát nem kell tudni olvasni. Na, akkor tehát zárásképpen, mint a szív híves patakra, első, második, hetedik verszak.
Mint a szív híves patakra,
szépen köszönjük dr. Horváth Erzsébetnek a bevezető szavait, hogy a reformáció korát összefoglalta nekünk itt, és nagyon-nagyon szépen köszönjük azt, hogy eljöttél közénk azzal együtt, hogy azért tudjuk, hogy az egészségi állapotod az nem egészen támogatott ebben, de köszönjük, hogy adott az Úr erőt, és hogy itt lehettél közöttünk. Szeretnék a gyülekezetünk, ami közösségünk nevében átadni egy ilyen kis ajándékcsomagot. Van a gyülekezetünkben egy kézi munkakör, nagyon ügyeskező asszonyok vannak itt, és az ő alkotásai.
Nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök nekik, használni fogom. Köszönöm szépen, és köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy tetszettek figyelni.
És nagyon-nagyon szépen köszönjük a Buda Örs és Sapszon Ferenc kórusnak azt, hogy együtt énekelhettünk önökkel. Köszönjük szépen ezeket a kórusműveket, és tényleg ezt külön szeretném megköszönni, hogy így tervezték el, így gondolták Arnagy úr, hogy minket is bevontak, és mi is énekelhettünk. Gondolom, hogy mindnyájunk nevében mondhatom ezt, és be kell vallanom, hogy nekem különösképpen is megdobogtatták a szívemet ezek a kórusművek, mert hogy én debreceni diák voltam. És annak idején valamennyi ideig énekeltem is a kórusban, a kántusban, illetve hallottam is őket. Hála Istennek volt lehetőségem elég sokszor hallgatni őket. Úgyhogy lehetett is Zsoltár feldolgozás, meg többet is emlegethetnék itt közülök. Nagyon-nagyon átmelegedett a szívem, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük. És igazából legszívesebben hoztam volna, ha lett volna annyi képet, hogy a kórus minden egyes tagjának adhassunk. Gyülekezetünk egyik tagja, aki itt most ezen az alkalmon is fotózott, ő készít ilyen képeket, és szeretnék ebből adni egyet szeretettel Karnagy úrnak, egyet szeretettel az organista kísérő úrnak. Nagyon szépen köszönjük. És egyet szeretettel azért az énekkar minden tagjának. Nem tudom, hogy kinek Karnagy úrnak átadom.
Köszönöm szépen. Majd továbbítom.
Hogy erről a sorsra, mi lesz. És akkor most nagyon sok szeretettel hívok mindenkit le a gyülekezeti termünkbe, hogy ezt a bizonyos kiállítást megtekintsük. 18 tabló van, ennyit elmondok bevezetőben, 17 biblia, és 4 por hűruha, illetve lent is lehet hallgatni kórusműveket, olyan kórusműveket, illetve zeneműveket, amelyek a reformáció hatására keletkeztek. Tehát sok szeretettel hívunk mindenkit. Annyit még, hadd mondjak el, hogyha bemegyünk a terembe, ahol a kiállításanyag van, akkor jobb oldalon kell elkezdeni a tablók megtekintését, és úgy kell sorba haladni aztán. Illetve sok szeretettel hívunk mindenkit, a kórus tagjait is, és mindenkit a jelenlévőt is, a szeretett vendégségünkre, kis sütemény, innivaló, úgyhogy folytassuk le a gyülekezeti termünkben.